Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. Folytatjuk a kínai motoros élmény beszámolót. A stúdióban a vendégem Zsivkovics Zoltán. Zsifi, szervusz Zsifi.
Szervusz Sándor.
Ott folytottam beléd a szót, hogy beültetek egy étterembe, és ott már voltak olyan megoldhatatlannak tűnő problémák, amiket át kellett hidalni.
Igen, ez egy olyan város volt, amit hát ők azt mondták, hogy ez egy ilyen közepes, vagy inkább kisvárosnak szól, mert 12 milliós lakosa volt neki, és beültünk egy étterembe, és a guide-unk jött nekünk segíteni, ugye ő beszélt angolul, kínaiul, nálunk a gyerek úgy szintén angol-kínai, és hát ugye kihozták még nem hozták ki a kaját, de ebből már volt egy kis félreértés, mert minden kínaiul volt. És akkor fényképről vagy fölfedezed, vagy nem. A lényeg az, hogy sikerült azért valahogy rendelnünk, és csak pálcika, tehát nincsen semmi más, és szerettek volna a srácok villát kérni. Ott szembesültünk azzal, hogy erre az eszközre, hogy villa, mint evőeszköz, nincsen szavuk. Később arra is rájöttünk, hogy nem csak szavuk nincsen, mert hogy már a helyi ember is akart velük erről kommunikálni, de nem jutott előrébb. És akkor elővettünk egy Google fényképet, és megmutattuk, hogy ez az. És nem tudták, mi az a villa. Tehát azért konkrétan ilyenekbe bele tudsz futni, hogy te azt hiszed európaiként, hogy majd én elmagyarázom, hogy én mit akarok. Nem tudod elmagyarázni. Tehát, és azért mondom, hogy ha nincsen egy kontaktod, akivel el tudsz jutni a kínai nyelvig, tehát aki beszél magyarul és utána kínaiul, vagy angolul és kínaiul, nagyon-nagyon nehéz dolgod van.
Összesen hány kilométert mentetek?
Hát most nem ilyen 2000 százat.
Viszont az érdekes volt, hogy az utatoknak az első része az nem motorral történt, hanem vonattal. Mindenképpen bakancslistás, kipipálandó terv volt?
Igen, ugyanis kaptam én egy olyan ajánlatot ettől a szervezőtől, hogy ő lehozza nekem a motorokat ide a nagyvárosba, és akkor innen indul a túra. Mondtam, hogy eszébe ne jusson, mert nem tudom, mit csinálok vele. Hát ez egy fontos dolog, hogy mi fölüljünk erre a gyors vonatra. És aztán volt néhány levélváltás, mire megértette, hogy ezt én miért akarom, meg hogy akarom, és akkor visszatértünk az eredeti túratervhez, meg a vonathoz.
Fölültetek a vonatra, és akkor mennyit mentetek ezzel a gyors vonattal?
Ilyen 400 kilométer.
400 kilométer. Milyen a vonatozás Kínában? Most ültél Kínában először vonaton?
Ja, igen, igen. Figyelj.
Mennyit késett?
Nem késett. Ez szó szerint érts, hogy azt írták ki, hogy nem tudom, 7 óra 16, az 7 óra 15-kor odagurult, az állomáson van ilyen drótkerítés, amit így leengednek a földre, vagy fölhúznak a plafonra, már nem emlékszem, hogy te ne tudjál beesni a sínek
közé. Tehát ilyen biztonsági intézkedések vannak. Nem csak azt mondják, hogy mind the gap, tehát figyelj az állapra.
Nem. Itt nem szólnak rád, mert nem tudsz oda menni, tehát fizikailag nem. És akkor utána a vonat szó szerint percre pontosan indult. Ki volt írva, hogy ezeknek az a lényege, hogy a kocsiba, a falon ki van írva, hogy mennyivel megy. Hát is ez konkrétan 200-al végig söpört itt. De nem borult ki semmi az asztalon, tehát.
Milyen a vonat? Emeletes volt, vagy sima, egyszerű?
Nem, ez egy sima, ilyen, tudom én most tegnap jöttünk haza az ÖBB-vel, ugyanaz. Aha. Tehát körülbelül hasonló, nincs olyan nagyon, talán annyi, hogy a terek extrábbak, tehát nincs az a nagyon zsúfolt.
Tágasabbak a terek,
igen,
annak tűnik.
Igen, igen.
És hát igen, mert kisebbek a kínaiak, tudod, tehát.
Ja, oké, de én nem vagyok kisebb, és nekem is elfért a lábam.
Tehát. Ugye, ha azt veszik, hogy 200-al megy, mondjuk, és 400 kilométert mentetek, akkor legalább 2 órát ültetek a vonaton. Milyen a szervizellátás? Büfékocsi, tudtatok-e enni, inni? Hogy néz ki?
Hát ilyen helyi Ilonka jön, és tolja ezt a szervizkocsit, és arról tudsz venni ilyen Pringles-től kezdve mindenfélét. De volt olyan vonatunk is, hogy KFC-t tudtál rendelni, és akkor lerendelted, és hozta, és megetted, kész.
Biztonsági előírások a vonatra való felszálláskor?
Az nagyon kemény. Az sokkal keményebb, mint a repülős.
Repülős, mert?
Igen. mert mindent elvesznek. Hát öngyújtóval kezdenek, tehát...
De ott... az már nem is volt nálatok.
De hát ezek szereztek öngyújtót, hát gondolhatod, a dohányosok azonnal valahonnan előkerül még egy, meg még a cipőtalból, mit tudom én, de öngyújtókat elvették, a bicskákat
elvették. Tehát nem volt egy kínai bolt, bizonyára volt egy kínai bolt, valahol lehetett öngyújtót venni fillérekért.
Nem, azt mondták, hogy nem nagyon van, és hogy a helyiek is kunyerálják a tüzet.
Aha.
És ez, ahogy leszálltunk a repülőről, a második repülőnkről, ott azzal kezdtünk, hogy odajött egy fasz és kért tüzet. Úgyhogy ez egy ilyen, nem tudom, hogy honnan szereztek, mindegy, lett nekik öngyújtójuk, amit úgy szintén elvettek a vasúton, és itt még azt sem tudod megcsinálni, hogy feladod. Mert hogy itt viszed magaddal a bőröndöt, elvették az oxigénpalackot, és amit, elvették várjál, a kést.
Igen, de amit elvesznek, azt nem tartják ott azon az állomáson, ahol te fölálltál, vagy felszálltál.
De ott vissza tudnád kapni.
De akkor most, ugye említetted még ott kint, és erre rá is akartam kérdezni, hogy volt nálatok oxigénpalack, ennek mi volt az oka, hogy vittek páran oxigénpalackot magukkal?
Hát mert volt velünk olyan, aki konzultált az orvosával, és azt állapították meg, hogy legyen nála oxigénpalack.
Mert olyan magasra mentek, akkor
hát
esetleg legyen
ott.
Jó, de
hágon.
Akkor ezt az oxigénpalackot, ha elvették, akkor azt, a végén nem kaptátok meg?
Nem kaptuk meg, ez ott marad azon az állomáson, ahol, és ott vissza tudod kapni.
Ha visszamész oda?
Igen, igen. De ezt mi nem kockáztattuk meg, mert hogy amikor mi visszajöttünk a vonattal, akkor már ugye nem volt időnk, tehát a vonat és a repülő indulása között elég kevés idő volt, és nem kockáztattuk meg. Cserébe azt kaptuk a helyi guide-tól, hogy megbeszélte a sofőrrel, aki vitt minket az állomásra, ő begyűjtötte a cuccot, leadta a guide feleségének, és amikor 10 vagy 11 nap múlva visszamentünk a vonattal, akkor ugyanaz a sofőr várt minket a vasútállomáson, és őnála ott voltak a cuccok, igen.
Jó, itt azért most már ki lehetett találni, hogy akkor a túrán volt egy motoros guide-otok, aki motorral ment veletek, gondolom ő ment elől, ti pedig utána, mert
többnyire ő ment elől,
és volt ilyenkor ebben az esetben szokott lenni kísérő autó. A kísérő autónak a feladata vinni a cuccokat, a bőröndöket, hiszen ugye nem csillagtúráztatok, hanem mindig mentetek arrébb. Milyen egy ilyen kísérő autó?
Ez egy sima, nem is tudom, mi volt ez a Ford Transit, tehát ez egy normál.
És abban is ül egy helyi ember.
Így van, azt egy helyi vezeti. Aki nem beszél mondjuk angolul se.
Igen, de a guide-otok ő viszont beszélt angolul is, és a kínai is.
Van,
na igen. Most ugye azt mondtad, hogy a fiad nagyon-nagyon sokat tudott segíteni, hiszen ő ismeri a kínai nyelvet valamilyen szinten, de hát Kínáról azért azt tudjuk, hogy a dialektusok azok nagyon-nagyon sűrűn váltakoznak kantonokról, vagy területekről. Volt ilyen probléma, hogy egyáltalán nem tudtátok volna magatokat megértetni, hogyha nincs ott a guide-otok?
Ilyen nagyon-nagyon extrém nem volt, tehát azért az alap kínaival az azért működik mindenhol, és igazából írásban van differencia jobban, tehát ott van az, hogy nem tudod elolvasni, legalábbis hát ezt mondta a gyerek, és meg hát mondjuk a tibetiek teljesen másképp beszélnek.
De Tibetben most nem voltatok?
Most nem voltunk, csak a lábánál ott a Himalája bokáján motoroztunk egy kicsit, és akkor hogy az Tibet határán van.
Mi volt a túraterv? Mondjuk, hogy most egy picit, ha ne csukja be senki a szemét, különösen az nem, aki vezet, de hát azért ugye azt már pozícionáltuk, hogy Dél-Kínában vagyunk, balra van a kezünknél a tibeti határ, ugye ott van a Himalája, és ott mentetek el azon a részen. Milyen különleges pontokat akartatok, és talán sikerült is megnézni. Tehát amikor terveződött ez az út, ugye mondtad még egy fél órával ezelőtt, hogy abban néha belenyúltál, néha nem, de mik voltak azok a látványosságok, amiket mindenképpen meg akartatok nézni, vagy fölkeresni? Vagy adta magát az egész?
Ugye én tudom, hogy jártál ott, és láttad a Horseshoe Bendet.
Igen.
Itt minden folyónak van egy ilyenje. De valami fantasztikusan néz ki. Tehát itt inkább azt mondom, hogy a természet közeli dolgok voltak tehát óriási szurdokok, magas hágók, utak, Egyébként nagyon jó útjaik vannak, tehát teljesen jól működő, és nincsenek kátyuk, tehát jól megvannak még a nagyon vidéki utak is, ahova nem annyira mennek turisták. Tehát mi voltunk olyan városban, olyan szálláson, hogy évente 2-3 turistájuk van. A többi az mind helyi.
Egyébként az utatok során, ha érintettetek turista látványosságot, vagy turista központot, ugye általában a fényképekről azt látjuk, hogy irgalmatlan üvegfolyosók, kilátók, fölépítve, függőhidak, tehát amik valóban a turista látványosságnak a kiszolgálását szolgálják. Ilyeneket is láttatok, tapasztaltatok?
Igen, hát például...
Vagy ez nem a turistáknak szól, hanem a helyieknek, mert viszonylag kicsivel többen vannak.
Én szerintem ők ezt megtehetik, és meg is teszik. Tehát úgy néz ki, hogy van egy, mondjuk egy, azt hiszem, tigris szurdoknak hívják, oda konkrétan 5 mozgó lépcső. Nem úgy, hogy 5 egymás mellett, hanem felálltál mozgó lépcsőre, lementél vele, mint tudom én, 86 métert, sétáltál 20 métert, jött a következő magad. 5 mozgó lépcső volt, mire leértél az aljára, és akkor utána meg sétálhattál. Tehát ilyenek vannak. Meg inkább a biztonság miatt vannak ezek az üvegkalitkák. Tehát jobbára én azt gondolom, hogy azért, hogy ne kell mindenhova odaírni, ne kell mindig valakinek szólni, hogy te ne hajoljál már ki, mert ne hajoljál ki. Rengeteg olyan helyen jártunk, ahol nincsenek egyébként, ami turista látványosság, vagy ilyen turista város, és ilyen belvárosai vannak neki, de hát ezek ilyen 800-1000-1200 éves kis falucskák, és akkor ilyen skanzenek igazából. És akkor ezekbe úgy el lehet botorkálni. Itt én nem láttam olyan nagyon külön. Mész az úton, mellette folyik a folyó, és ott de az a folyó az azt jelenti, hogy mit tudom, 1 méter széles. És akkor igazából egy árok, de nincsen kikorlátozva, meg kiüvegezve, meg estén majd kimászolhat. De nem volt ilyen.
Ugye, hogyha Ázsiában motorozunk, akkor nyugodtan fel lehet tenni a kérdést, hogy mennyire biztonságos a motorozás. Már abból a szempontból kérdezem, hogy X az N-ediken robogós és motoros van az utakon. Ezeket tapasztaltátok?
Nagyon érdekes, mert az a tapasztalat, hogy a városokban sokan vannak, van egy-két ilyen sebesült, aki azt gondolja, hogy ő mindenki felett van, de alapvetően a nagy része az normális. Tehát sokkal kiszámíthatóbb, mint bármelyik ázsiai város. Robogóból az a furcsa csak, hogy ugye gyakorlatilag csak elektromos van, tehát nem hallott, ha jön.
Ez már ilyen szinten van?
Igen,
Kínában?
Abszolút.
Ugye éppen talán egy héttel ezelőtt mondtam el itt azt a hírt, amit olvastam, hogy Vietnámban, most Hanoiban fognak egy olyan döntést hozni, hogy a belvárosból kitiltják a robogókat, a belső égésű robogókat, tehát csak villany, vagy elektromos robogóval, vagy közlekedési eszközzel lehet bemenni, de Kína akkor már ezen túl van?
Kína alapvetően túl van. Voltak ilyen hírek, mi hallottunk, hogy bezúzták az összes robbanómotoros robogót, és akkor mindenki elektromossal megy. Ez nem igaz. Tehát direkt nekünk is furcsa volt, nagyon sok az elektromos, tehát ha most fajlagosan azt mondom, hogy 5% van, ami rendes motor, és a 95% az elektromos, de nincs ilyen, hogy tilos venni, meg nem vehetsz, meg tudom én, azt mondják, drága a benzin, azért nem vesz ilyet. Rengeteg, náluk nagyon dívik ez a bubi, az, ami nálunk van, hogy bérelsz egy ilyen bigyót, egy ilyen applikáció, odamész biciklit, akármit. Csillió ilyen kis motorjuk van, ami ilyen elektromos. De tök funkcionális, tehát van rajta gyakorlatilag olyan, mintha otthon valaki összehegesztene, ide kell egy szék, akkor ide teszünk egy széket. Oda kell egy kosár, legyen egy kosár. A váz azért kell, hogy a két kereket valami összefogja, tehát nincsen rajta semmi csillivilli. Az funkcionális úgy, ahogy van. És ebből 100 millió darab van kirakva a városba, és ha kell, elmész, lerakod a következő lerakatnál, és mész tovább.
Tankolás, benzin?
Azt a helyi emberünk intézte, teljesen standard, tehát semmi extra, ilyen 3, hogy volt ilyen 8, Hát 8 alatt volt, 400 forint alatt volt az üzemanyag.
Az üzemanyag.
Igen.
Milyenek voltak a szállásaitok? Amikor ez a terv ugye a fejedben, meg a szervező fejében is kiklistályosodott, például ilyenkor, ha az ember elmegy egy egzotikus helyre, akkor megvan az a vágy, hogy szeretne kipróbálni sokfajta szállodát. Tehát legyen lombkoronás is benne, legyen ötcsillagos is, aztán legyen kint a préri kellős közepén, ahol az oroszlánok tudnak ordibálni. Szóval erre volt-e módotok?
Hát erre volt módunk elég erősen, és ez így is lett kitalálva, tehát ha a városi szállásunk volt, az mindig belvárosi, tehát onnan tényleg lépéstávolságra volt a skanzen, a bármi. Volt olyan szállásunk, ahol hát vagy lóval, vagy szamárral lehetett lemenni, meg följönni, vagy gyalog természetesen, mert hogy ez egy ilyen 10-15 perces ilyen sziklamászás volt tulajdonképpen, hogy te lejussál a szállodába. Én azt mondom, hogy amikor Tadzsikisztánba járok, és ilyen homestayekbe lakunk, hogy otthon van a anyu, főz, most van benne, mit tudom én, van 3 szobája, 8 ágyal, akkor ezek körülbelül hasonlóak. Tehát itt is megérkeztünk, egy gyönyörű, ilyen lugasos kertjük volt nekik, mindjárt hoztak enni, inni, és akkor utána elmentünk, a szobák tök puritának, volt WC, volt mosdó, de azért, amikor az ablakon kinéztél, akkor a Jangce ott kanyargott alattad. És ez egy ilyen 1000 éves kővár, az a neve is egyébként, hogy kőváros. És nem járnak a turisták. Tehát itt megérkezel egy zsák utcába, ott lerakod a motort, minden túrót, és onnan csak gyalog, tehát csak járda van.
Akkor ezeket a szervező építette be a túra?
Mert persze, ezt megbeszéltük, ő ugye elküldte, hogy mik lesznek, és akkor nem nagyon merültem bele, hogy most keressek másikat. Esetleg, ha volt olyan, azt hiszem talán egy olyan volt, amire azt mondtam, hogy ezt nem lehetne egy kicsit közelebb. Jó, akkor megnézés, akkor találtunk egy olyat, ami közelebb volt.
Ugye a villa mizériáról már meséltél, de azért, ha Kínába jár az ember, akkor az megkerülhetetlen, hogy megkérdezem, hogy mit ettetek? Meg hogy jókat ettetek-e, és azok olyanok voltak-e, mint amiket itthon lehet enni, mert ugye azt mondják, hogy nem, de hát ezt úgyis el fogod mesélni.
Képzeld el, kínai tettünk nagy részt. Igen. Nagyon hasonló egyébként a mieinkhez, tehát amit itthon mész. Nincs ennyi, tehát jóval kevesebb a fűszer, és jóval kevesebb az a plusz, ami azért kell, hogy tovább tartson az étel, tehát a fölöslegek. Tehát sokkal-sokkal természetesebb a kaja. Tehát végig, szó szerint mondom, végig zabáltuk az egészet, és senki egy grammot nem hézott tőle.
Ugye, amikor Tájföldön vagyunk, akkor ugye a leves az nagyon fontos, emblematikus étel, ott Tájföldön levest enni. Kínaiak esznek levest?
Esznek levest, igen. Hát amit mondtam, ez a hotpot nevű kajálda, ez arról szól, hogy hoznak egy nagy vajlingot, és akkor annak az egyik felébe már megvan főve a cucc.
Hát ugye egyből tudjál azért lenni, vagy
így van, és akkor a másik felébe tudsz, de ez egy ilyen leves alap, amiben ez ott forr, és belerakod a gombát, a zöldséget, a húst, a mindenfélét, amit...
Volt alkalmatok-e piacra bemenni, besétálni? Igazi, hát, autentikus piacra? Volt, ha igen, akkor pedig ott mit tettetek?
Hát kérlek szépen, a piacon ugyanezt teszed a piacon is. Tehát ott nincsenek olyan nagy differenciák, hogy most a piacon piaci kaja van, itt meg nem. Nincs ilyen.
Különleges étel, ital?
A skorpió például, meg egy-két ilyen...
Ugyanúgy fölfűzve a...
Igen, ilyen pálcikán. Csak korom fekete, tehát ilyen nagyon, nagyon meg van sütve. Nem tudom, hogy az...
De hát a rovarok az ázsiai piacokon, azok már teljesen mindennaposak.
Abszolút, igen. Hát skorpiót én még nem láttam máshol, csak itt. Innik, ugyanaz van. Tehát nagyjából van egy csomó olyan, amit ők szeretnek, és az az övéké, de tetten érhető a Coca-Cola, a Red Bull, az összes többi ilyen európai, vagy publikus, tehát nincs az, hogy csak kínait veszel. Viszont van egy nagyon érdekes fegyvertény, ha bemész egy boltba, akkor az összes dobozos üdítő fejjel lefelé van.
Mi azok?
Tök egyszerű. nem fog beporosodni, és nem kell takarítgatni.
Istenem!
Tehát ilyenek, tehát erre kell gondolni, amikor Kínára gondolsz. Nem arra kell gondolni, hogy üvegvitrínbe zárom, mert ez a tipikus eset, hogy az amerikaiak nem tudom hány millió dollárért kifejlesztették az űrben író tollat, az oroszok meg fogtak egy ceruzát. Tehát körülbelül ugyanez a szisztéma, hogy egyszerűek. Tehát, hogy logikusak, egyszerűen és jól működőek.
Oké, akkor itt most megint szünetet tartunk, és a következő fél órában pedig azért szeretném mesélni az emberekről, a lakásokról, a körülményekről, a városokról és a természetről. Úgyhogy tök egyszerű a feladat.
Rendben.